Nagyon köszönöm a meghívást, hogy ismét itt lehetünk Magyarországon, Budapesten. Nagyon jó emlékeim vannak. Nagyon. Arról, hogy Budapesten tanítottam, sokatokat láttam, nem mindegyikötöket, de látok itt új tanítványokat is, ami csodálatos. Mert mindig szükségünk van rátok homeopatákra, hogy segítsetek a pácienseinknek. És annyi páciens vár arra, hogy természetes gyógymóddal gyógyulhasson, és homeopataként tudunk nekik segíteni. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ennyien itt vagytok most Magyarországról, és külön köszöntöm a résztvevőket Szlovéniából. Hát egy csodálatos konferenciáink voltak Szlovéniában, az Adriai tengerpartján, ami egy nyári iskola volt, talán 5 éven keresztül Zsinórban. És a szlovén homeopaták csoportja is egy nagyon izgalmas, pozitív csoport, és megértettem annak a nehézségeit, hogy milyen nehézségekbe ütközik a homeopátia gyakorlás a Szlovéniában. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy mindenki, aki ma itt van, bátor ember, mert nem ez a mainstream, amit mi csinálunk. De azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez az, ahogy tudunk segíteni az embereknek. És nagyszerű, hogy találkozunk, tudunk egymástól tanulni, és inspirálni egymást, hogy folyamatosan haladjunk. És ma az ásványokról fogok beszélni, és persze az ásványi irodalomban a nagy inspirátorunk, Jan Scholten, éppen tegnap beszéltem vele, és azt mondta, hogy add el mindenkinek a szeretetemet, üdvözletemet Budapesten, mert én imádom az ottani embereket. És nagyon örülünk, hogy ő is tudott Budapesten tanítani. És a periódusos rendszerről beszélünk. És ami nagyon fontos, hogy értsétek a periódusos rendszer sorait. És éppen ezért kértem, hogy legyen tábla is, mert fontos megérteni, hogy a sorok természetes biológiai jellemzőkkel rendelkeznek. Tehát ezek nem olyan dolgok, amiket mi találtunk itt homeopaták. Mendelejev állította össze, és az első sorban összesen 2 atom van. Az egyik atom a hidrogén, a másik pedig a hélium. És láthatjátok, hogy ez egy sor, de mindössze 2 elem van benne. És ezek nagyon könnyű elemek. És ezek az elemek, amelyek itt vannak, a hidrogén szinte nem is ér hozzá a Földhöz. A hélium pedig ugye ezzel fújjuk fel a lufikat, ami szintén nem ér a Földhöz. És elrugaszkodik a Földtől. Tehát a Föld és az ég között van. És ez reflektálódik, ez köszön vissza a pácienseinkben. Azok az emberek, akiknek az első sorban van szükségük szerre, olyan emberek, akik nincsenek rendesen inkarnálódva, nincsenek leföldelve. Nincsenek stabilan leföldelve. És ezt látjuk a hidrogén és hélium embereknél. A hélium néha autista gyerekek számára is jószer, akik mindig lábújhegyen járnak. Mint hogyha nem akarnának hozzáérni a földhöz. És a szülők arról számolnak be, hogy olyan, mintha egy buborékban lenne, és nincsen a földön. Tehát ez a hélium jellemző. És aztán következik a második sor, a szénsor. És a szénsorban Ez ilyen módon van. A szélsorban 8 elem van. 8 atom, azt mondhatnánk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lítiummal kezdődően, berillium, bor, szén, nitrogén, oxigén, fluor, és a neon. Tehát láthatjátok, hogy már 10 atomunk van. És az atom, ez is az atom szám. Tehát a héliumnak a kettes az atom száma, a neonnak pedig a tízes. Mert már 10 atom van. Aztán eljutunk a harmadik sorhoz, tehát ez volt a szén. Sor, a harmadik sor pedig a szilícium sor. És ez megint csak 8 atomot tartalmaz. Tehát láthatjuk az argont, hogy annak 18-as a száma. Tehát 2 plusz 8 plusz 8, 18. Ezek mind úgymond könnyebb sorok. Az alumínium, nak szinte nincs súlya, hogyha valamilyen alumínium, valamilyen dolgotok van, az nem nehéz, hanem könnyű. És aztán következnek a nehezebb sorok. Kezdve a vassorral, és a vassorban 18 elem van, 18 atom. Tehát sokkal-sokkal több. Úgyhogy érezhetitek, hogy kezd nehezebb lenni. És ez biokémiai tudás. Ez az, ahogyan a sorok a mengelejevi rendszerben felépülnek. Tehát így sokkal jobban értitek, hogyha érzitek, hogy kezd nehezebbé válni. Különösen is a vas környékén, aztán a kobaltum, nikolum, kuprum, cink, egyre nehezebbek lesznek. Gallium, germánium, fogok egy germánium esetet mutatni. És aztán pedig jön az ötödik sor. Az pedig az ezüst sor. Úgyhogy megérthetitek, hogy van két elem, plusz 8, plusz 8, az 18, de a vassorban 18 plusz 18 van, tehát már 36, tehát a kriptonnak a vassorban az atomszáma 36-os. Ez Mendelejev szerint. Azért, mert 2 plusz 8 plusz 8 plusz 18. És most érezhetitek az ezüst sorban, hogy még nehezebb lesz. Még több elem jön hozzá, olyan elemek, mint maga az ezüst. Akkor 2 plusz 8 plusz 8 plusz az 18, az 36 már, plusz 18, akkor az ezüst száma már 47 lesz. Úgyhogy azt akarom megtanítani nektek, hogy bármelyik elemben, az ezüst sorban, valamilyen módon az összes többi már benne van, úgymond, tartalmazza. És hogyha ezt látjátok, akkor sokkal jobban értitek a periódusos rendszer. És ezután következik az igazán nehéz sor. Ez pedig az aranysor. Ez a hatodik. Az aranysor. És az aranysorban 36 plusz 18, az 54. Plusz 11, akkor az aranynak a száma a 65-ös lesz. És megint csak itt van mind a 18 elemnek a nehézsége, és érezhetitek, hogy egyre nehezebb. A Bloomberg annyira nehéz. Az emberek arról számolnak be, hogy a testem annyira nehéz. Lehúz a földre. Tehát a teljes ellentéte a hidrogénnek és a héliumnak, amelyek hozzá sem érnek a földhöz. Nem is tudják elérni a földet, valahol a kettő között vannak, föld és ég között. Ezzel szemben a plumbumnál, vagy az aranynál, vagy az összes nehéz fémnél, Merkúriusz, a higany, ezek nehezek. Érzitek ezt? Tudjátok érezni? Mert annyi elem van már előzőleg, és az atomszámuk éppen ezért annyira magas, hogy nehezek. És ezt érezhetitek a pácienseiteknél. Arról számolnak be, hogy alig tudok járni, mert a lábam annyira nehéz. Mint hogyha a Földnek az ereje lehúzná őket. Ez az aranysor. Na most aztán elérkezünk a lantanidákhoz, és a lantanidák olyan fémek, amelyek a föld alatt találhatók. Lantanida bányákban, és ezeknek a nagy része Afrikában található. És különös azt mondani, hogy több mint 90%-a a lantanida bányáknak Kína tulajdonában van. És már a múlt század 90-es éveiben, vagy 1950-es, 60-as években vásároltak ott bányákat. És a lantanidáknak a minősége a magnetizmussal kapcsolatos, a mágnesességgel. Szinte mindegyik lantanida mágneses. De a föld alatt vannak, a föld alatt találjuk meg őket. És aztán következik az aktinoidák sora, tehát ez itt a lantanoidák, és aztán az aktinoidák, és az aktinoida elemek olyan sokan vannak, hogy szétesnek. Egyszerűen szétesnek, széthasadnak. Mert már nem tudják ezt a sok atomot összetartani. És hogyha ezt ilyen módon látjátok, akkor meg tudjátok érteni. Tehát itt következnek az aktinoidák, és ezeknek az egészet egyben kellene tartani, és ez lehetetlen. Szétesik. És amikor szétesik, akkor rengeteg energia szabadul fel. Ez pedig radioaktív energia. Mert már annyi energia gyűlt össze addigra ezekben az elemekben, hogy amikor szétesnek, akkor az energia felszabadul. És ez a radioaktív energia. Tehát az elemek száma, hogyha látjátok a periódusos rendszert, már óriási addigra. 2 plusz 8 plusz 8 plusz 18 plusz 18 plusz 18 plusz 18. Rengeteg. És ezeket összetartani, tehát ezek alig-alig stabilak. Azért is annyira az élettel és halállal kapcsolatosak az aktinoidák, mert már nem tudják összetartani, széthasadnak, szétesnek, és akkor az energia kiszabadul. De akkor az elem meghalt. Eltűnt. Tudtok követni, ahogyan ezt magyarázom a periódusos rendszert ilyen módon? Mert jó ezzel kezdeni, hogy megérezzük, hogy inkább a könnyebb soroknál vagyunk, vagy nehezebbeknél, és ezt látjuk a pácienseinknél. Hogy van-e egy jó inkarnáció, stabilan érzik-e magukat az emberek, leföldelve.
thinking,
vagy pedig
do I have a right to exist?
Azon gondolkodnak, hogy van-e egyáltalán jogom létezni.
Is it something, is life meant to be for me?
Hogy vajon az élet egyáltalán nekem való-e? És ezek olyan kérdések, amelyek nagyon magasan vannak, mert ez még nem egy stabil pozíció. Aztán valahol a vas sorban bejön a stabilitás, a munka, a pénzügyek, pénz révén, ház révén, és ez némi stabilitást hoz. Tehát ha ezt értitek, akkor a periódusos rendszer sokkal könnyebb. Mert akkor érzitek a pácienseidnek, hogy hol vannak az egészben. És a gyerekeknél is. Sok gyerek nincs nagyon jól inkarnálódva még, ugye? Úgyhogy mindezek a szerek, mint a berillium, bor, borax. Sok gyereknek van szüksége, közvetlenül a születés után erre, mert leszel a szájpenésze, és akkor azonnal boraxra van szüksége. És a borax az nátrium boron. Tehát nátriumból és borból áll. És nagyon, nagyon könnyű még. Ez a borax. Nátrium boron. Ez az elem. És vannak gyerekek, akiknek nitrogéniumra vagy oxigéniumra van szükségek. Hogy segítsünk nekik a légzéssel, életben meg, tehát első lépésekkel azt mondhatnánk. Tehát ez inkább az elmélet, de remélem, hogy érzitek, hogy mit próbálok elmagyarázni, hogy a nagyon könnyűektől az egész nehezekig jutunk el, és annyira bonyolultakig, hogy már nem lehet összetartani, és szétesnek. És az egész elem meghal. Eltűnik. És az összes energia, amely benne volt, kiszabadul, és ezek az aktinoidák. Ez az aktinoidák eszenciája, lényege. És hogyha ezt észben tartjátok, akkor érteni fogjátok. Mert nagyon nehéz összetartani az egész elemet. És akkor jön egy pici másik elem, és ugye ez van ezekben a radioaktív reaktorokban, hogy egy másik elemet projektálnak, és azt már nem tudja összetartani. És akkor felszabadul az energia. Vannak-e kérdések ezzel kapcsolatban? Bármit kérdezhettem. Tehát az egész két nap alatt nincs buta kérdés, minden kérdésnek van létjogosultsága. És mondhatjátok magyarul, és akkor a Noémi lefordítja. Vannak-e kérdések, vagy világos? És persze, aztán az egész sorokon belül vannak a stádiumok. És a stádiumok pedig így mennek. Ez a 18-as, ez pedig az 1-es. A stádiumok keresztül húzódnak mindegyik soron, és nagyon sokat fogok ebben a két napban magyarázni a stádiumokról. De azt gondolom, hogy már tudjátok, hogy az első a kezdettel kapcsolatos, még nagyon sok a bizonytalanság, aztán feljut a 9-es, 10-es környékén oda, hogy a cél el van érve, és aztán pedig ismét lehanyatlik. De ezt az eseteken keresztül fogjuk megvilágítani. Úgyhogy egy esettel fogunk kezdeni. Először is szeretném elmagyarázni a lantanoidákat, mert a lantanoidák és az aktinoidák is egyaránt a periódusos rendszer harmadik stádiumából ágaznak le, tehát a harmadik oszlopból. Úgyhogy a lantanoidák és aktinoidák nem kétdimenziósak, ezt elkészítettem valakivel, ilyen szemléletesen ábrázolva, tehát ezt kifejezetten külön készítettem el, hogy ábrázolja, hogy a lantanoidák és az aktinoidák mind a hármas stádiumból, a harmadik osztokból ágaznak le. Úgyhogy minden lantanoidában és aktinoidában éppen ezért láthattok valamennyi bizonytalanságot. Ha elkezditek az életeteket egy lantanoida minőséggel megszervezni, megérezve, hogy mi az, ami hozzátok tartozik, hogyan is rendezzétek az életeteket, ebben mindig van egyfajta bizonytalanság, mert az ember nem csinálhatja ugyanúgy, ahogyan a szülei csinálták, vagy a testvérei, fivérei, nővérei, hanem az embernek meg kell a saját útját találnia. És ez egyfajta bizonytalanság érzéssel jár együtt. És ez az egész a harmadik stádiumból ered, ami még nem annyira biztos. Hanem éppen ezért összehasonlítgatnak, figyelik, hogy ez így rendben van-e, jól csinálom-e. És akkor csak nagyon gyorsan, mert beszéltem Ágnessel, hogy ne beszéljek mindenről itt nagyon részletesen, de Sankaránnak az új osztályozásában, itt a szuperosztályokban, hol is helyezkednek el az ásványok? Itt láthatjátok, hogy a szénsornak a bal oldala, tehát a második sor bal oldala, lítium, berillium, boron, a visszahúzódás, tehát az első szuperosztályba tartoznak, mert félnek megmutatni magukat. Aztán maga a szén, a második szuperosztályba tartozik. A harmadik sor, a szilícium sor, ezt pedig Sankarán a harmadik szuperosztályba sorolta. Aztán a negyedik sor, a negyedik szuperosztály, amelynek a stabilitáshoz és biztonsághoz van köze, és ez abszolút így van, ez a vassor. Aztán itt pedig az ötödik szuperosztályba sorolta az ezüst sort, és azt mondta, hogy nekik meg kell mutatniuk magukat a világnak, ki kell lépniük. És aztán az hatodik sort, az arany sort a hatodik szuperosztályba sorolta. Tehát ez egy vázlat, erről nem fogok többet beszélni erről. Minden növény, minden állat és minden ásvány, mindezeket Sankarán megpróbálta egy sémába besorolni, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez még változni fog, mert ez még a kezdete az egésznek, tehát még csak próbálkozik. Csak hogy annyit elmondjak nektek, hogy vannak a világon olyan emberek, akik a növényeket, állatokat és az ásványokat próbálják összehozni. De ez még csak próbálkozás. Mindenki meg fogja kapni az előadásomnak a PDF-ét, úgyhogy nem kell mindent lejegyzetelnetek, vagy lefotóznatok, mert meg fogjátok kapni, meg lesz a saját számítógépeteken, úgyhogy valahányszor szükségetek lesz rá, akkor ki tudjátok keresni. El fogom küldeni az esetek PDF-jét is, mert lehet, hogy nem fogom mindent bemutatni. Tehát elküldöm Ágnesnek, ő pedig elküldi mindenkinek, aki ma itt van. Jó? Na most, egy videóval fogom kezdeni. És nagyon jól elmagyarázza, hogy mi a helyzet vele. Ő egy nagyon kétkedő nő. Az első konzultáción elmondja, hogy nincs talaj a lábam alatt.
That's interesting.
Ez érdekes.
Because if we talk about this,
mert ha erről beszélünk,
are we somewhere in the beginning?
Amit itt elmagyaráztam, akkor vajon valahol a elején vagyunk, első, második, harmadik sorban, vagy a negyedik, ötödik, hatodik sorban? Mit gondoltok? Az elején. Tehát az első konzultáción arról számol be, hogy nincs talaj a lábam alatt. Nagyon sok kételyem van. Soha nem tudom, hogy mit csináljak. Tehát ez már egy ilyen könnyedebb érzés, hogy nincs annyira leföldelve. Tehát valahol az első sorok valamelyikében van. Pánik rohamai vannak. És akkor van pánik rohama, amikor valamilyen döntést kell hoznia, mert nem tud dönteni. Mindig kételkedik, hogy vajon ezt tegyem-e, vagy azt tegyem-e, mit csináljak. És alkalmazkodik mások energiájához, mert azt mondja, hogy nem vagyok erős önmagamban. Soha nem tudom, hogy mit tegyek. Úgyhogy ezért mindig alkalmazkodom másokhoz. Feloldódom. Teljesen elveszítem magamat. Tehetetlennek érzem magamat. Feloldódom. Ez szinte olyan, mint egy kaméleon, hogy felveszi valami másnak a színét, mert alkalmazkodik. És akkor mi maradt belőle? Hol van az én? Hol van az erős én? Még nincs ott. Mindig szükségem van pozitív megerősítésekre. Nagyon önkritikus vagyok, és nagyon kevés az önbizalmam. Úgyhogy mi az ő esete? Az édesanyja 44 éves volt. Már volt 4 vagy 5 gyereke addigra.
Az
édesapjának korai demenciája volt. Annyira súlyos demenciája volt, hogy egy otthonban volt, ahol ápolták. Mert az édesanyja 4-5 gyerek mellett ezt nem tudta végezni. És akkor hétvégente az édesapa hazament. És az egyik hétvégén megfogant a páciensünk. El tudjátok ezt képzelni? Tehát szerelmeskedtek, és az édesanyja azt találta, hogy megint várandós. El tudjátok ezt képzelni? Az édesanyját. Már 44 éves. És azt gondolta, hogy nem leszek már várandós többet. És a demens férje hazajön, szeretkezni akar vele, és akkor szeretkeznek, és teherbe esik megint. Tehát én azt feltételezem, hogy az édesanyja kételkedett, hogy egyáltalán megtartsa a gyereket, vagy nem. Minden esetre ez a páciens 65-ben született, úgyhogy akkor még nem nagyon volt ilyen választás. Úgyhogy megtartotta a gyereket, és mindenki róla pletykált a faluban. El tudjátok képzelni, hogy vajon egyáltalán a férjétől van-e, vagy valaki mástól. Hogy tudott egyáltalán teherbe esni, hiszen a férje otthonban van. Teljesen össze van zavarodva. És aztán miután megszületett a páciensünk, 4-5 évvel később az édesapja meghalt. Úgyhogy az édesanyja ott maradt 5-6 kisgyerekkel, és ő pedig nem ismerte meg az apját. Illetve azt hiszem 4-5 hónappal később. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy elképzelhető, hogy az édesanyja annyit kételkedett, hogy vajon megtartsa a terhességet, hogy elmenjen valahova. Mert hát mit kezdjen még egy gyerekkel? Így is egyedül van. Hogy azt mondta nekem, hogy ez egy olyan érzés volt, hogy soha nem volt számomra hely. Nem volt létjogosultságom, jogom létezni. Annyi kétség volt a létezésemmel kapcsolatban, hogy még a várandóság alatt is. Tehát biztos, hogy ezt az érzést már az anya méhben magába szívta. Ezt a kétkedést az egzisztenciájával kapcsolatban, hogy egyáltalán létezhetem-e, van-e jogom létezni. Az eset lényege, az eszenciája, hogy van egy egzisztenciális zavarodottság, bizonytalan a saját létezésében, kicsinek érzi magát, védtelennek, és mit csinál? És persze keressük a stádiumot. A stádium pedig arról szól, hogy mit tesznek az emberek, hogyan küzdenek meg a helyzetükkel, hogyan birkóznak meg, és mi az ő megküzdési módja? Az alkalmazkodás. El fogja majd mondani a videóban. Azt mondta, hogy soha nem tudom, hogy mit tegyek, úgyhogy már gyerekként mindig azt figyeltem, hogy a többiek mit csinálnak, és talán az rendben van, úgyhogy akkor én is inkább azt teszem, amit mások tesznek. Ez az ő stratégiája. Úgyhogy ha ezt látjátok a periódusos rendszerben, pánikrohamok azért, mert nem tud dönteni, azzal az érzéssel, hogy nincs jogom létezni, akkor hol vagyunk? Melyik sorra gondolhatunk? Ez valahol az első, második, harmadik, vagy a negyedik, ötödik, hatodik? Első, második, harmadik. És ezek közül melyikre gondolhatunk? És mi az alkalmazkodásnak a stádiuma, oszlopa? Melyik stádiumra, oszlopra jellemző a periódusos rendszerben 1-től 18-ig az alkalmazkodás? Van, aki azt mondja, hogy kettes. Mit tudtak a második stádiumról? He needs someone else.
Yeah, he needs somebody else.
Így van, valaki másra van szüksége. Mert nem tud magában boldogulni. Nem tudja, hogy mit csináljon, mit tegyen. Tehát a második stádium a kétkedés stádiuma, összehasonlítás, mit csinál a másik, mit csinálok én, alkalmazkodom. És ahol ezt nagyon egyértelműen látjuk, az a magnézium. Magnézium a béketeremtő. Mindig kettő között van. Ott van egy veszekedés, és akkor nézi azt, nézi a másikat. Nem tudom, hogy melyiknek adjak igazat. És elkezd alkalmazkodni. Tehát akkor, ha a második stádiumra gondolunk, az első sorban nincsen. Úgyhogy éppen ezért azt kell kiderítenünk, majd az eset láttán, hogy vajon a második sorról van-e szó, ami a berillium a második oszlopban, vagy pedig a szilícium sornak a második oszlopáról van szó, ami pedig a magnézium. És ezt majd meglátjuk az esetben. De már van egy orientációnk, hogy hol is keressünk. Tudtok követni? Jó, akkor lássuk a videót, és ez egy esetkövetésről készült videó, de itt nagyon pontosan elmagyarázza, hogy hogy is érzi magát. Hát ez ő. És ami nagyon érdekes, és nagyon ásványi, hogy van egy könyve, ahová minden egyes tünetet, minden egyes megjegyzést feljegyez. Ez nagyon ásványi. Tehát egy növény úgy beszélne, hogy ó, egyik nap ezt gondolom, másik nap azt gondolom. És az ásványi szer pedig egy könyvvel fog érkezni, vagy egy papírral. És a konzultáció végére ér, és azt mondja, hogy hú, de hát még mindig két pont szerepel a papíromon, amiről beszélnem kell. Tehát ez nagyon ásványi minőség. Úgyhogy azt kérdezem tőle, már megkapta a szerét, vagy később elmagyarázom, hogy melyik volt, egy kettes stádiumba tartozó szer, és itt azt kérdezem tőle, hogy hogyan van, hogyan alakultak a dolgok. Németül beszél, úgyhogy fordítani fogom. Amúgy igen, csak nem hallom így az olaj annyira, hogy inkább megvárom, amit mond a rezi. Tehát azt mondja, yeah, but I can't hear it, so I will wait for you to interpret it.
It's only this, eh? Then we should have a second one, put it somewhere behind. Let me see if I can make it more loud here.
De a szlovének akkor nem fogják amúgy érteni. Úgyhogy... Tehát, azt mondja, hogy mindig kisebb rendűnek éreztem magamat. Hát, hogy kevésbé vagyok fontos másoknál. És mindig azt gondoltam, hogy mások jobbak nálam. És emiatt az irányultságom mindig mások felé irányult. Hogy azt nézem, hogy ők mit csinálnak. Ők hogy vannak. Úgyhogy azt mondja, hogy rájöttem, hogy az egész életemet nagyon kis önbizalommal éltem. Keresgéli a szavakat, látjátok, annak ellenére, hogy mindent leírt. Tehát bevette a szert, és 10 nappal később egy herpeszelet valahol is, ami már 10 éve nem fordult elő, most előre. Születésnapja volt, egyedül él, nincs kapcsolata, párkapcsolata, és azt mondja, hogy 10 éve talán először meghívtam embereket, hogy jöjjenek el a születésnapomra. És nem vártam, hogy bárki el fog jönni, nem számítottam rá. De aztán kiderült, hogy az emberek örültek, hogy meghívtam őket. És azt mondja, hogy ez számomra egy módja volt annak, hogy megmutassam magamat, hogy itt vagyok, és itt van a születésnapom, és rájöttem, hogy ezt soha korábban nem tettem. Szinte olyan ez, mint a rejtőzködés. Érzitek ezt? És ez érdekes, mert a második stádiumban ott van a bárium szer is, az aranysorban, amely rejtőzködik. De az is ide tartozik. Tehát azt mondta, hogy olyan, mintha egész életemben rejtőzködnék, vagy rejtőzködtem volna, mintha nem vettem volna a jogot, hogy kiálljak magamért. És ez az inkarnálódás kérdése. Tehát ő egész ez idáig a Lábúj hegyén alkalmazkodott. Ahelyett, hogy azt mondta, hogy ez a helyem, megállok szilárdan a lábamon, és van jogom létezni. És arról számol be, hogy most jött rá, most ébredt rá mindezekre a dolgokra. Tehát fizikálisan a régi herpes zosztere, amit talán 10 éve volt utoljára, itt valahol hátul, most előjött. Mit gondolunk erről? Jó reakció, nagyon jó reakció. Egy mentális tünettel, egy mentális problémával, szorongásai vannak, félelmei vannak, pánikrohamai vannak. És mi jön elő? Egy bőrtünet. Ami, hogyha a hering szerint nézzük, csodálatos. Mert az egész szervezet kirakja a bőrre.
És
főleg egy olyan tünetet, ami 10 évvel korábban fordult elő. Jó reakció.
Und mit einer ungeheuren Energie vorbereitet und mit einem Gefühl von, boah, ich kriege das ganz gut hin, mit einem guten Gefühl und das war so was, ich nehme was vor, ich schaffe das.
Ja.
Gleichzeitig war beruflich auch ziemlich viel, aber ich war in so einem positiven Gefühl von Zutrauen und außerdem in Kontakt.
Ja,
schön. Und eben, was ich von mir zu zeigen und das zu teilen, das war unheimlich wichtig.
Ja, sie also. Sie sagt, das war so.
Tehát arról számol be, hogy annyira fontos nekem, és annyira új számomra, hogy magamat bemutatom másoknak. És nagyon szép, amit a kezével tesz közben, hogyha láttátok, hogy mintha valahogy így leföldelné magát, valami stabilitásra tenne szert, és ez nagyon ásványi, amit csinál a kezével, ahogyan elhelyezi magát.
Yeah, that's an interesting question. You know what is herpes?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Ugye nyak és váll masszázsal foglalkozik cégeknél. Tehát ez a foglalkozása a Ruhr vidéken él Németországban. És ezeket a magas pozícióban lévő emberek megbízzák azzal, hogy szünetben, miközben valaki ott ül a számítógépnél, masszírozza a vállát és a nyakát. Tehát ez a foglalkozása. És nagyon jó ebben, mert alkalmazkodik másoknak a szükségleteihez. És azt érzi, hogy ez annyira feszesít, és akkor alkalmazkodik, rendbe hozza, és az emberek örülnek neki, megfizetik, nem túlságosan, de elég él ahhoz, hogy megéljen belőle egyedül. És egy barátja vásárolt egy nagyobb házat, és valahol a telken van egy kisebb ház, és ő pedig ezt bérli. Tehát nem kell túl sokat fizetnie érte. De ugye ez is arról szól, hogy nem foglalja el a saját helyét. Tehát még a lakóhelye is ezt tükrözi, hogy egy barátja vásárolt egy házat, és ő pedig ott a telken lévő kisebb házban lakik. És azt mondja, hogy ó, hát ez elég nekem, kicsi, és ott van valahol a telken, tehát ebben is pici rejtőzködés van. És masszíroz naponta 2-3 órát, és ez neki elég, hogy megéljen, mert nincsenek magas költségei, egyedül él, nincsenek gyerekei. Figyeljétek, hogy mit csinál. Tehát, hogy visszahúzódó. Az mindig visszahúzódó voltam. Azt mondja, hogy amikor elment egy új ilyen workshopra, ilyen tánc workshopra, ez új számára. Hát azt gondoltam, hogy hát többet kell lennem, és akkor úgyhogy beiratkozom egy ilyen tánc tanfolyamra. És akkor rájött az első nap, hogy nagyon bizonytalan volt, és ítélkezett saját magán. Elítélte magát, hogy mások sokkal jobban csinálják, de aztán rájött az első nap végére, hogy nem, nekem is megvan itt a helyem. Hát, miért csinálhatnám azt, ami jó nekem? És ez egy teljesen új érzés volt számára. Hogy mi is a magunk, milyen környezetbe lettünk elültetve. És ugye németül, ugye, még ugye nem is értitek, figyeljétek, hogy mennyire ásványi módon magyarázza a dolgokat, a gesztusai, mennyire ásványi minőség. És közben meg arról beszél, hogy németül a celle szó a sejtet is jelenti, betesejtet például, de azt is jelenti, hogy kamra, vagy egy ilyen cella. Tehát ott volt ezen a tánc tanfolyamon, és volt egy gyakorlat, amiben meg kellett találnia mindenkinek a maga helyét. És azt mondta, hogy annyira nehéz volt ez nekem. Ez olyan érzés volt, hogy ez egy nagyon kis hely, és oda mentem, és túl kicsinek érződött, és akkor azt éreztem, hogy nem, én nem akarok itt lenni. Hol van a helyem? Tehát ez pontosan az ő témája, azt lehet mondani. És azt mondta, hogy ez az én eszenciámmal kapcsolatos. Tehát a magról beszélt, de hogy ez a belső sejtjeimmel kapcsolatos, az eszenciámmal. És itt arról beszélem, hogy rájöttem, hogy magamban hordoztam az anyám egész történetét, az ő bizonytalanságát, és a várandóságának a bizonytalanságát, és ez volt a témám az egész életemben. Tehát a legfontosabb dolog, hogy legyen egy benyomásotok róla, hogy keresgéli a szavakat, lassan beszél, és ez erre a szerre is jellemző. És aztán arról beszél, hogy tehetetlennek érzi magát.
That she often feels so small.
Sokszor olyan kicsinek érzi magát.
And somewhere she tells me.
És elrejtőzve.
At 9 minutes.
Aztán valahol arról beszél.
But she feels after the remedy.
Talán itt a 9. perc körül, hogy mit érzett a szer után, ami az ellentéte, hogy sokkal biztosabbnak érzi magát magában. Hogy az egész kinyílik, kezd kinyílni. Tehát ez a visszahúzódás kezd kinyílni, arról beszél. Szerint csináltam a dolgokat, amit vártak tőlem. És most rájöttem arra, hogy nem, hol vagyok én? Hol van az énem? Mi vagyok én? És hol tudok én felelősséget vállalni a saját életemért? Azt csinálja itt. És ez érdekes, mert ez a gesztus, ez is egy ilyen inkarnálódást kifejező mozdulat, hogy ez én vagyok. És fejlődik, és gyönyörűen reagált erre a szerre. Ez az első esetkövetés, és egyre nagyobb önbizalma lett, még el is költözött egy évvel később, egy rendes házba, az utcán, és kijött ebből a rejtőzködő minőségből.
Und she tells later, I feel I have a quality,
hogy úgy érzem, hogy van egy minőségem,
much more stand behind my quality.
És hogy sokkal jobban ki kell állnom a minőségem mögött, hogy ez vagyok én, és jogom van létezni. Erről számol be.
And I have the feeling now that people see me.
És hogy most az az érzésem, hogy az emberek látnak engem. Talán jobban, mint én láttam magamat egész életemben.
So who has a suggestion?
Tehát kinek van valamilyen javaslata, hogy milyen szert adhattam neki?
What is the role of existence?
Mi a létezésnek a sora? Melyik sor kapcsolatos a létezéssel? Tehát a harmadik a szilícium sor, és a szilícium sor inkább a kapcsolatokról szól. Tehát inkább a kapcsolatokról, de melyik az a sor, amelyik a létezésről szól, a világba való jövetelről, megérkezésről. A második. Tehát a Gandhi azt mondja a második sorról, hogy az, az a sor, ahol az ember megérkezik az életbe. A lítium, berilliumnál, bornál az ember még a fogantatás stádiumában van, aztán a szénnél az ember ott van az anyaméhben, és ez egy nagyon biztonságos hely, az anyaméh, és az ember nem akar onnan kijönni, nem akar változtatni. De aztán megkezdődik a szülés, és az embernek végig kell menni a szülőcsatornán, ami nagyon kicsi, ez a nitrogén. És aztán megszületik, és azt csinálja, hogy az első lélegzetvétel, és ez az oxigén. Ez a létezés sora. Megérkezni a világba. És az első elem a lítium, hogy vajon igen vagy nem, föl vagy lent, aztán a berillium, az a stádium, hogy nem tudom, én kicsi vagyok, nem tudom, tehetetlen vagyok, és amit tenni tudok, az az, hogy alkalmazkodom. Tehát a szén sorra gondoltam az ő esetében. Felnagyítom megint. Tehát ha látjátok megint a periódusos rendszer, itt van a szénsor. Ugye a második stádiumra gondolunk, melyik ez a szer, ami itt van? Berillium. Berillium. Tehát a szénsor. A létezés kezdete. Még nincs világos helye az embernek. Különösen is az első elemeknél. Még nincs megszületve az ember. Hol van a helye? És igazából ez az édesanyja várandóságának a története. Még a várandóság alatt is nem volt számára hely. Senki nem örült annak, hogy ő megfogant. Az édesapja már teljesen össze volt zavarodva, aztán néhány hónappal később meg is halt. Az édesanyja nem akart még egy gyereket, mert már anélkül is elég nehéz volt az élete. Súlyos. A családja, nagymamája, senki nem várt egy újabb gyereket ebben a családban. Tehát még ott is a létezése az volt, hogy nem volt számára hely. És mi az eszenciája és a mintázata a szénsornak, hogy ez az egyéniséggel, személlyel kapcsolatos és egy egó gyengeség van. Még nem erősek az egójukban. Amit érthetünk, hogyha ezt az ábrát itt megnézzük. Hiszen ez még csak a második sor. Még nem annyira stabilizálódott. Ha tovább megyünk, aztán a vas, az ezüst sorhoz, ott már ott van az ego. Gyakran ez is a probléma. Az arany sorban az ego a probléma. Mert az egy nehéz ego. Ha látjátok a Merkurius személyiséget, hogy vagy szerettek, vagy gyűlöltök. De minden rólam szól. Tehát ott egy nehéz ego van, egy súlyos ego, de az első sorokban ego gyengeség van. Nagyon könnyűek. Még nem stabilizálódott. És a méltósághoz kapcsolódik, az önbecsüléshez, bizonytalansághoz. Nem tudják, hogy mennyit is érnek. És ezért érzik értéktelennek magukat. És nagyon alacsony az önbecsülésük. És mindenek előtt nincs autonómiájuk. Nem az, amit a lantanoidáknál látunk, hogy bizonytalanok, de mindenképpen meg akarják csinálni. Ő, ez a páciens, ott él a barátjának a kertjében. Igen, nem tud saját jó döntéseket hozni, alkalmazkodik. Tehát nem autonóm. Úgyhogy, ha látjátok, hogy második stádium, bizonytalan a saját értékét illetően, félénk, szégyenlős, érzékeny a kritikára, önbizalom hiánya van, és passzív, alkalmazkodó, visszahúzódó. Határozatlan.
And these were her panic attacks.
És ezek voltak a pánik rohamai. Valahányszor döntenie kellett valamiben, akár apróságokban, akár abban, hogy milyen ruhát viseljen. Azt mondta, hogy találtam valamit, és akkor fizetnem kellett érte, és már vásároltam, és azt gondoltam, hogy ú, lehet, hogy rosszul döntöttem.
And I come home,
és akkor hazamentem,
and I look in the mirror,
belenéztem a tükörbe, és ó, nem.
And then she goes back,
és akkor visszament a boltba,
and it can go two, three times like this.
És ez két-három alkalommal is megismétlődhetett, és ettől szörnyű pánikok jöttek rá.
Because she cannot decide.
Mert nem tud dönteni.
And they need protection.
És védelemre van szükségük, mert hiányzott a védelem a korai életükben.
Now, which person did she lack the most in her life?
Na most ki hiányzott neki legjobban az életében? Az édesapja.
Because in the beginning her father was,
hiszen kezdetben az édesapjának Alzheimer-e volt, aztán 5 hónap elteltével pedig meg is halt. Úgyhogy nem volt édesapja. Ami egy szomorú történet, azt kell, hogy mondjam. És ez is az, amit meg szeretnék tanítani nektek, hogy soha ne hibáztassatok valakit azért, aki. Mert minden egyes személynek megvan a története. És ennek a személynek a története egy nehéz történet. Ti, én is lehetnénk ez a személy. Születhettünk volna ilyen nehéz körülmények közé, nem? És hogyan tud az ember így túlélni, életben maradni az emberben? Talál egy megküzdési mechanizmust, és érthető, hogy ő ezt az alkalmazkodást találta, nem? Tudtam követni? Tehát érthető ez, nem? Jó, tehát tényleg hiányzott az édesapja az életében. Tehát akkor melyik szert adtam? A berillium karbonikumot. És ebben dupla szén van. Mert azt találtam, hogy ez szinte a leginkább szén eset, amit valaha láttam életemben. Annyira erőteljes. És az is, ahogyan ezeket a mozdulatokat tette, nem? Gesztusokat. Bizonytalan, alkalmazkodó, figyel, passzív, nem meri elfoglalni a helyét. Túlságosan alkalmazkodik. És pontosan erről számolt be a videóban, hogy elveszítette önmagát. Hogy nem tudja valójában, vagy nem tudta valójában, hogy ki is ő. Kereste, hogy ki ő. Na most, az esetkövetést láttátok, hogy sokkal nagyobb önbizalma van, magabiztosabb, és arról számol be a későbbi esetkövetést nekem, hogy eldöntött valamit, és megteszem. Korábban pedig mindig azt gondolta, hogy nem. Lehet, hogy mást kellene döntenem, mert ez nem volt a jó döntés. Most már tényleg tudok akarni valamit, és meg is csinálom. És ez egy ego érzés, az akarás. Emlékeztek ezekre a kisgyerekekre, hogyha megkérdeztek tőlük, valamit, hogy ma választhatsz desszertet, vagy fagyit szeretnél, vagy pudingot, vagy sütit, mondd meg. És nem tudják. Vagy azt mondják, hogy többet is. Mindegyiket. Mindegyiket. Mert nem tudnak dönteni. Ez egy nagyon gyermeki dolog, nem? Tehát ez a bizonytalanság a döntéssel kapcsolatban. Akarni valamit. És azt mondja, hogy most már bízom a tulajdonságaimban. Kiállok a saját érdekeimért. Stabilabb vagyok. Világosabb. És amit még mond, a második vagy harmadik eset követésen, hogy mindig gyereknek éreztem magamat. És most 46 évesnek érzem magamat, az igazi koromnak. Ez érdekes. Mert mi a 10-15 éves kor? Az a kortárs csoport életkor, amikor az ember azt nézi, hogy ma farmert viselnek, akkor nekem is olyan farmer kell, és az ember figyeli a többieket. Hú, vagy Nike cipőjük van, hú, nekem is olyan kell, anya, mert én is közéjük akarok tartozni. Ez az alkalmazkodásnak az életkora. A kortárs csoporthoz való tartozás. Értitek, nem? És most pedig azt mondja, hogy most úgy érzem magamat, mint egy 46 éves, ami a valódi korom. És mindenféle változást eszközölt az életében. Elköltözött. Shiatsu tanulmányokat végzett el, úgyhogy most már otthon is fogad embereket, több pénzt keres. És tényleg egy csodálatos fejlődésen ment keresztül. És amikor 50 éves lett, akkor meghívta a fivérét és a nővéreit, akik mind Németországtól messze élnek, és egy igazi nagy partit rendezett, és nagyon sokat megtudott azon a hétvégén a fiatal koráról, mert a legidősebb fivére már 13-14 éves volt, amikor ő megszületett, úgyhogy jól emlékeztek azokra a nehézségekre az ő születése körül. És meg tudta ezt osztani, úgyhogy ez nagyon nagy segítség volt számára. Tehát akkor megint csak, mert ez egy nagyon jó eset, hogy értsük a második stádiumot. Ide tartozik a magnézium is, a kálcium is, és a kálciumban is ott van az az érzés, hogy téveszme, hogy megfigyelik. Téveszme, hogy kinevetik. Ugyanúgy, mint a báriumnál. És a báriumról tudjuk, hogy rejtőzködik, elbújik az anyja mögé, nem foglalja el a valódi helyét. Tehát összehasonlítás. Mindent másokhoz képest csinálok. És nagyon bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban. Az az érzése, hogy nézik, vagy kinevetik, nagyon érzékeny a kritikára. És félelem az autonómmá válástól. És még hogyha a repertóriumban nem is szerepel, de a beríliumra is gondolhatunk annál a téveszménél, hogy azt gondolja, hogy nézik és kinevetik. Mert ez a második stádiumnak a minősége, a stronciumnak a minősége is, amely pedig az ezüst sorba tartozik. Adtam egy művészeti akadémiára járó hallgatónak stronciumot, és nagyon szép dolgokat alkotott, de mindig nagyon bizonytalan volt ezekkel kapcsolatban. És az első év végére ne kellett mutatnia más hallgatóknak és a professzoroknak, hogy miket alkotott. És ugye ítélkeztek rajta, megítélték, hogy tovább mehet a második évfolyamra. És eljött hozzám, és tényleg nagyon-nagyon rosszul érezte magát. Fejfájása volt, nem akarta folytatni a tanulmányait, hány ingere volt, nem tudott aludni. És megkérdeztem, hogy mi a problémája. És azt mondta, hogy nem merem bemutatni az előadásomat. És kérdeztem, hogy de miért nem? És azt mondta, hogy azért, mert ki fogják nevetni, a professzorok kritizálni fogják, és én nevetségesnek fogom érezni magamat. És ezt nem tudom elviselni, úgyhogy stronciumot adtam neki. Ami második stádiuma az ezüstcsornak. Tehát az ezüstcsornak a művészethez van köze, az előadáshoz, kreativitáshoz. És gyönyörűen reagált rá. Bemutatta az előadását, és tovább mehetett az második évfolyamra, és a végén, a záróvizsgán, a negyedik éven, a Maastrichti Múzeum felkérte arra, hogy a múzeumban mutassa be a műveit, mert tehetséges volt, csak nem hitt benne. Éppen igazért, mert a második stádiumba tartozott. Nem hitt a tehetségében. Tehát minden minősége megvolt, minden mintázat, ami a második stádiumra jellemző. Az összehasonlítás, a nagy bizonytalanság, félelem a nevetségessé válástól, nagyon érzékeny a kritikára. És a félelem az autonómá válástól, az önbecsülés hiánya. És a függőség. Tehát más emberekkel, hogy fizessenek helyette, mert ő nem tud munkát találni a tanulmányai mellett. Tehát függőség, tehetetlenség, félénk, passzív, alkalmazkodó. És ami még nagyon jellemző erre a stádiumra, hogy nem tudnak dönteni, mert nem hisznek abban, hogy jól tudnak dönteni. És ezek olyan páciensek a rendelőtökben, hogy én mindig azt az energiát érzem, hogy ó, segítenem kell nekik. Tehát egyes embereknél az embernek nagyon erősen az lesz az érzése, hogy jaj, segítségre van szüksége. És az, hogy egy mentort kell találnom a számára, vagy coachot, vagy pénzt, vagy valamit. Mert valahogy ott van ez a tehetetlenség érzés körülöttük. De a legjobb segítség egy homeopátiás szert adni. Az ő esetében ez sokkal jobb volt egy homeopátiás szert adni, mint hogy pénzt adjak neki. Hiszen akkor továbbra is függő marad. Homeopátiás szerrel pedig el tudja kezdeni kiépíteni saját magát. Egyszer azt mondtam neki, és ez egy igazán jó történet, a szén soros emberekről, hogy ez olyan, mint alapokat építeni. Tehát egyes emberek úgymond egy jó alap nélkül születnek, alapozás nélkül. És persze ő az élet történetével, az édesapja és édesanyja történetével egy ilyen ember. Tehát hogy tudja az ember kiépíteni a saját alapjait az életében? Valahányszor valaki mond valami pozitívat, vagy valahányszor az ember hoz egy döntést, és az egy jó döntés lesz. Ezek azok az építő kövek, amelyekkel a saját alapunkat kiépítjük. És ez tényleg nagyon szépen tükröződött az ő esetében.
mert pontosan így érezte magát, alap nélkül, alapok nélkül, és 46 éves kora létére kellett saját magának elkezdeni ezeket kiépíteni. Tehát ennyit a második stádiumról. És aztán, ami a szenet illeti, a szén minden élőnek az alapeleme. A testünknek a nagy része szén. És a lítium sornak a témái, a világra megszületni, megérkezni. Az alappal kapcsolatos, az értékkel, a biztonsággal, az önbecsüléssel, gyenge egóval. Gandhi azt mondja, hogy nincsenek belső erőforrásaik ahhoz, hogy önmagukban létezzenek. Mindig támogatásra van szükségük, és biztonságra. És ez az, amit az ember a konzultációkon érez ezekkel a páciensekkel. Ha jó konzultáció van, akkor az ember érzi ezt az energiát. És azt érzi, hogy ó, hát tényleg segítenem kell neki. Szegény pára. Szegény ember, szegény nő. Ilyen érzése lesz az embernek. És persze sok más embernek is ilyen érzése lesz körülöttük. Ezért mondták neki a barátai, vagy ezért mondta a barátja, hogy jó, hát vettem egy házat, és van ezt egy ilyen kis kerti ház, ez egy jó hely lenne neked. Tehát ebben a helyzetben maradnak, mert mindig találnak olyan embereket maguk körül, akik támogatják őket. És ezért nem építik ki a saját egójukat, nem alakítják ki. Ez érdekes, nem? És az is érdekes, hogy Shankaran ugye a visszahúzódás szuperosztályába sorolta őket, az első szuperosztályba. Tehát a rejtőzködésbe. Ez, hogy biztonságra van szüksége, támaszra, szeretik a stabilitást, szeretik azt, hogy minden szilárdan el legyen rendezve, és az egész sornak a létezéshez van köze. És maga a szén a tizedik stádiumban van. Tehát a szén a stabilitással vagy az instabilitással kapcsolatos. Ott van a csúcson, hogyha megnézitek a 18 stádiumot, a karbon ott van középen, és persze az ember ott áll középen, akkor bármelyik irányba elbillenhet. Tehát a stabilitás egy fontos szó a szén esetében, mert úgy érzik, hogy ez nem annyira stabil hely. És maga a szén elem azzal kapcsolatos, hogy bent maradjak-e, vagy kimenjek a világba. Ez az a stádium, ahol még a magzat bent van az anyaméhben. És az anyaméhben támogatás van, és védelem van, mert érkezik a táplálék az édesanyától, a biztonság, minden az édesanyától érkezik. És félnek a változástól. Diffúz félelmeik vannak. Sok embernek, akinek valamilyen karbonszerre van szüksége, különböző félelmei vannak, diffúz félelmei. Például a bornak a félelme micsoda? Leesni. Igen. Leesni. Leesni. És sokáig ugyanabban a helyzetben maradnak. A családdal, munkájukban, kapcsolataikban. És van egyfajta merevség is. Rugalmatlanság. Szeretnek mereven a helyükön maradni, és hajthatatlanok. Mert azt gondolják, hogy jó, hogyha most van ez a pozícióm, akkor legjobb, ha ezt megtartom, mert akkor legalább van egy helyem, ahol legyek, vannak körülöttem emberek.
Yeah.
Igen.
And carbon,
és a szén, ugye most már vannak szénvázas kerékpárok, és ezek nagyon könnyűek, ugye? Mert ez még mindig itt van. De nagyon könnyűek ezek az elemek. Úgyhogy egy szénvázas kerékpárt az ember megragadhat, és a hátára vehet, és sétálni is tud vele, de ha lejti a földre, akkor el fog törni, mert nem rugalmas. Tehát nem rugalmas. Könnyű, de merev.
Na,
tudta követni ebben az esetben? Értitek a szerfelírást? Nagyon jó. Mert a berillium nem egy kis elem. Talán túl gyakran adunk báriumkarbonikumot, amikor valójában berilliumkarbonikumot kellene adni, vagy kálciumkarbonikumot adunk, és nem igazán működik. Olyankor lehet, hogy a berilliumkarbonikumra kellene gondolni. Mert lehet, hogy egy másik kettes stádiumú van szükség. És ezért ebben a két napban azt akarom nektek megmutatni, hogyha tudjátok a stádiumot, az oszlopot, akkor meg tudjátok nézni, hogy lehet, hogy egy rossz sorbeli szert adtam, amit én is megteszek. Sok hibát vétek, abszolút. És ez nem gond. Mert a páciens visszajön, és akkor az ember elgondolkodik, hogy jó, valami változás van, de nem igazán ezt akartam hallani, úgyhogy lehet, hogy egy másik sort kellene nézni. És akkor megvan. Van-e kérdés? Yes, so did you prescribe this salt, beryllium carbonicum, because the beryllium itself didn't express everything? So because she had a lack of her father, and she was all the time in this state. That's why you did. That's why you gave this carbonicum salt.
Maybe you explain again, please.
Yeah. So why you gave this carbonicum salt? Is it because she was permanently in this state of the lack of her father, her whole life?
Yes. That's a good question.
És ez egy jó
kérdés. You can of course.
Mert a berillium muriatikumra is lehetne gondolni, hiszen az édesanyja szintén nagyon instabil volt, de ő az első konzultáción már arról számolt be, hogy tényleg hiányolta az édesapját egész életében. És azt mondta, hogy az iskolában minden más gyereknek volt édesapja, és én nekem hiányzott ez a védelem, hogy valaki megvédjen. És azért is, mert annyira a szén érzésem volt, hogy a berillium karbonikum az tulajdonképpen dupla szén, azt lehet mondani. Mert a berillium ugye szénsornak a második oszlopa, és a szén minőség annyira ott volt, annyira létezése volt a téma, de ez egy jó kérdés, igen. Esetleg más kérdések? Tehát mi a tízes stádium? Hogyha a szén elemet nézzük. Jó, tehát hogy miért a tízes stádiumot választotta?
Yeah, yeah, yeah. No, that's true. That's true. But I
Ja igen, hogy miért a 10-es stádiumba tartozik ugye a szén, mert a szokásos periódusos rendszerek nem úgy ábrázolják. Na most ez Scholtennek a periódusos rendszere, ha a Mendelejevit nézitek, akkor a szenet valamikor ide sorolják, a 14. oszlopba, valamikor pedig a 4. oszlopba. Mit lehet erről mondani? De Ján Scholten a szenet és a szilíciumot a 10. stádiumba sorolta, és én azt gondolom, hogy ez az összes köztelévő elemnek a minősége is. Nem tudom, talán most szünetet tartunk, de majd be fogok mutatni egy másik szén esetet, hogy igazán megértsétek a szén elemet, mert a szereinkben nagyon sok karbonikumunk van. Úgyhogy fontos érteni a szén elemet, mert akkor sokkal jobban fogjátok érteni az ásványi szereket. Egy jó kérdés. Mert a Mendelejevi rendszerben vagy a 4. vagy a 14. oszlopban találjátok, és én azt gondolom, hogy ez az összes többit is magában foglalja. Tehát a 10-es stádium az a stádium, ahol az ember a csúcson van, de még mindig keresi az egyensúlyát. Jó, akkor tartsunk most szünetet.
Szeretném kérni tőletek, hogy félre legyetek itt. Jó. Rövidebb lesz a szünet, de akkor tudjuk tartani a tempót. De négy időt meg. Szóval, hogy akkor járjunk jól, ha visszajövünk félre. Találtok kint.